Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az adventi igével. Várjad az Urat, s légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. A gyülekezet foglaljon helyet, és rögtön egy énektanulással kezdjük, megkérjük karnagyunkat, emlőket, testvérünket, hogy a 40. Zsoltár dallamát és a Zsoltárt magát tanítsa meg nekünk, vagy legalábbis segítsen, hogy átismételjük.
Tehát a 40. Zsoltárnál is ki az énekes könyvünket. Énekelni az egészet, és utána két részre osztva ismételjük magát.
Thank you.
Nem csak azért fontos számunkra ez a mai vasárnap, mert advent első vasárnapját ünnepeljük, hanem azért is, mert a gyermekeknek külön foglalkozást szerveztünk, kézműves foglalkozást, és ennek a menete az, hogy most az istentisztelet alatt ők már elkezdik ezt a foglalkozást, a szülők pedig az istentisztelet után lemennek hozzájuk, és megnézik, hogy mi is készült el, együtt befejezik azt a művet, ami adventtel kapcsolatos. És kedves szavakat szoktam szólni hozzátok, aranyos gyermekek, akik itt vagytok, és most is ezeket mondanám, de inkább átadom a szót Kárpátiné Hernádi Réka testvérünknek, aki egy kis verset fog elmondani. Kérem Réka, hogy ide jön, hogy jobban hallatszódjon.
Áldás békesség, nagyon jó munkát kívánok nektek, és Juhász Magda néni versével köszöntelek, aki itt is van, most is velünk. Tehát a címe az, hogy imádkozz gyermekem. Eljött az Úr, imádkozz gyermekem, szívedben mindig ott legyen. Vezessen utadon egy egész életen, eljött az Úr, imádkozz gyermekem. Veled az Úr, nem félhetsz semmitől, ha az élet mégis gyötör. Kegyelme megsegít, hited erős legyen. Veled az Úr, imádkozz gyermekem. Veled az Úr, imádkozz gyermekem, szíved hozzá igaz legyen. Utadon bízva menj, áldjad őt szüntelen. Velünk az Úr, imádkozz gyermekem.
Köszönjük szépen. Kérlek, álljatok fel gyermekek, és mondjuk el az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Jó foglalkozást kívánunk. Mi pedig folytassuk Isten tiszteletünket, és a 304. dicséretünknek énekeljük az első, második... versét. A 304. dicséretünk első két versét énekeljük. Kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik, ím jő fejedelmetek az idő hajnallik. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai új testamentumi igét, ami a vezérfonalunk alapján lekcióként szolgál a Kolossé beléhez írott levélből. Pál apostolnak a Kolossé beléhez írott levelének második részéből az első 7 verset olvasom. Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, akik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint testben, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egyek köttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. Az Isten és az Atya és a Krisztus a titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Ezt meg azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. Mert jó lehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és a Krisztusba vetett hiteteknek az erősségét. Azért amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok is, bővölködvén abban hálaadással. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Bővölködvén abban hálaadással, ezt mondta Urunk az igéd, és szeretnénk azt, hogy a szívünkben levő hála egyre nagyobb és nagyobb legyen, hiszen nem tudjuk felsorolni azt a sok jóságot, amivel körülvettél bennünket, hogy milyen sokféleképpen megmutattad a te szeretetedet, amikor megőriztél bennünket mindenféle bajból és betegségből, és sok nyomorúságban velünk voltál, és kihoztál bennünket valóban a sáros fertőből és a mély veremből, és sziklára állítottad a mi lábunkat, mert tudjuk, hogy van üdvösségünk, tudjuk, hogy van megváltónk, tudjuk, hogy van kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztussal, és általa útunk a mennybe, és Istenünk, téged édes atyánknak nevezhetünk, mert a családodba tartozhatunk. Amióta ezt felfogtuk és megismertük, attól kezdve köszönjük, hogy ott van ez a bizonyosság a mi szívünkben. Urunk, attól, hogy eljussunk az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, hogy ez valóban így van, hogy ez számunkra is érvényes, hogy magunkra tudjuk alkalmazni ezeket a dolgokat, és ezek valóban ránk vonatkozzanak. De Urunk, megvalljuk azt, hogy saját erőből nem tudunk hozzád eljutni, és hogy ez nem úgy történik, hogy reggel fölébredtünk, és íme minden megváltozott, hanem ez lelki tusával is jár, és keresnünk kell téged, hogy megtaláljunk. És a bűneinket le kell tennünk, hogy valóban add nekünk a bűnbocsánatot és az örök életet. Azért a bűneink megismerésével eléd járunk. Kérünk, hogy noha nem érdemeltük meg, és méltatlanok vagyunk, mégis foglalkozz velünk, fogadd el a mi Isten tiszteletünket és magasztalásunkat. Rád bízunk, Urunk, a mi életünket. A nehéz dolgokat, amiknek a terhe alatt nyögünk. Te magad mondtad, hogy minden gondunkat vessük te reád, mert neked gondod van reánk. Köszönjük, hogyha már ezt az utat elkezdtük gyakorolni. Köszönjük, hogy amikor rád vetettük a mi terheinket, akkor valóban megkönnyebbült a mi lelkünk. Így vegyél le a lelkünkről minden súlyt, hogy felegyenesedjünk, és valóban kősziklán állva tudjunk járni veled kapcsolatban, összekötetésben, ebben az életben. Rád bízzuk, Urunk, a mi családjainkat, a mi szeretteinket, a házasságokat. Rád bízzuk a gyermekeinket. Most különösen megköszönjük ezeket a gyermekeket, akik velünk együtt vannak, akik most velünk egy időben foglalkoznak a te dolgaiddal. Áld meg az ő adventjüket is, hogy az életükbe beépüljön az advent lelki eseménye. Köszönjük, hogy itt van az advent ünnepe. Köszönjük, hogy ismét közeledünk a karácsonyhoz. Köszönjük, hogy úgy van ez, mint ahogy énekeltük, hogy kedves vendéget várunk, aki mindig közelebb és közelebb jön hozzánk, és az ajtó előtt áll és zörget. Add, Urunk, hogy valóban az árak lehújjanak a mi szívünkről. Áld meg a mi adventi elcsendesedésünket és most ige hallgatásunkat. Mindezt kérjük a mi megváltónknak, a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. A megkezdett énekünk negyedik versét énekeljük, így készülünk az ige hallgatására. Az utat egyengessed, szívemben a mérget, s üröm gyökerét égessed. Lelkemről a kérget, a keménységet vett ki. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az imént olvasott ige szakaszból, a Kolossi levél második fejezetéből olvasom az igét. Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Kedves adventes ünneplő gyülekezet, a világ is beszél az adventről. Nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy tudják, hogy mit jelent. Azonban Isten az ő népének ezt kijelentette, és bennünk az advent lelki eseménye is megvalósulhat. Amikor is emlékezünk az advent három aspektusára, egyik, hogy eljött, az advent eljövetelt jelent, már eljött az Úr Jézus karácsonykor, erre készülünk. A legvégsőbb eszkatológikus táblata el fog jönni, a világ végén el fog jönni. Tegnap egy énekar énekelt itt, és adventet emlegettem, mondtam az ígét is, és eljön az ég felhőivel, és mindenki, minden szem meglátja őt. El fog jönni. És az advent harmadik aspektusa az, hogy eljön mindenkihez, aki lelkében keresi őt most. Így adjon Isten nekünk áldott adventet. Így ennek a fényében néztem a mai igét, ami a bibliaolvasó vezérfonal alapján a református embereknek a Kárpát-medencében és mindenhol vezérfonala, a Kolossi levelet olvassuk, és amikor megtaláltam benne ezt a három üzenetet, akkor ez belekerült az advent fényébe is. Tudnék, egy lelki pusakodásról van szó, lelki belső eseményekről. Másodszor szó van ebben az értelem meggyőződéséről, bizonyosságra jutásról, és harmadszor pedig ennek a megvalósulásáról, amiképpen vettétek a Krisztus, aképpen járjatok benne. Na most ezt kifejezetten nem adventi ige, adventizált üzenetet hozok a testvéreknek, tehát ez azt jelenti, hogy egy adventi tusakodás, lelki elgondolkozás, az, ami az ígében található a mai nap. Egy adventi meggyőződésre kell nekünk eljutnunk, és végül egy adventi praxist kell gyakorolnunk. Tehát így az advent első vasárnapján erről szól az igehirdetés. És a további adventi vasárnapokon kifejezetten adventi igét fogok majd választani. Következő vasárnap a 40. Zsoltárt fogom majd magyarázni, hiszen úgyis azt tanulgatjuk, jövő vasárnapra már készülhetünk úgy, hogy a 40. Zsoltárt olvassuk el otthon, hogy mit üzenhet ebből nekünk az Úr. Amint elolvastuk most a mai igét, hallgattuk Pál apostolnak a gondolatét, akkor láthatjuk, hogy tudtunkra adja, hogy neki nagy lelki tusakodása volt. Tudtatokra adom, hogy milyen nagy tusakodásom van érettetek. És itt láthatjuk, hogy húsvér emberek írták a Bibliát, és itt nem mindentől elvonatkoztatott az élettől teljesen távol levő dolgokról van szó, hanem egy emberről, aki azt mondja, hogy nekem lelki harcaim voltak. Nekem vannak lelki tusáim. Ő nem azt mondja, hogy nekem minden elrendeződött, és úgy minden megoldódik, és gördülékenyem, mert nekem lelki harcaim vannak. És ebben mellé állunk az apostolnak, mert ő is mellénk áll, mert mi is ismerik a lelki tusakodást, úgy általában. Mennyi lelki harcunk volt már. Amikor gondolataink nem hagynak megnyugodni, amikor a szívünk háborog, amikor nem tudunk aludni egy esemény miatt, megbántottak, megsértettek, nem tudjuk letenni, nem tudjuk megszabadulni valamitől. Van lelki tusakodás, van ilyen tusakodás a lelkünknek. Azonban Pál apostol itt nem a lélek egyszerű háborgásáról beszél, amit mindenki ismer, minden ember számára ismert azt, hogy a lélek háborog. Hanem amikor azt mondja, neki tusakodással van, akkor lelki tusakodásról van szó. Tehát lelki dolgokkal kapcsolatban problémázik, vagy lelki dolgokat kell, hogy megoldjon, az ő lelke azért nyugtalan, mert az Isten lelkével való dolgok nincsenek valahogy rendben, körülötte meg a gyülekezetben. Tehát olyan is előfordul, hogy valakinek már van lelki élete. Nem egyszerű földi vonatkozásban, hogy van lelkiismerete, vagy tehát a pszichéje mozog. Nem ilyen vonatkozásban, neki lelki élete van. És vannak embereknek már van lelki élete. Lelki élete annak van, aki az Istennel élő lelki kapcsolatban van. Mert azt mondja Jézus, hogy Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát az emberek között vannak olyanok, és mi is lehetünk olyanok, akiknek már lelki kérdéseink vannak. Tehát a lelkét nem az ember lelkére vonatkozik, hanem nekünk van hívő dolgokkal kapcsolatos lelki elgondolásunk, hogy ezt így mondhassuk, ez így érthetőbb lesz. Tehát őneki lelki kérdései vannak, hogy ki az Isten, vagy milyen az Isten, vagy mit akar az Isten, az Úr Jézus hogyan váltott meg, és így tovább. Azonban Pál apostol itt még többet mond, amikor azt mondja, hogy őneki ebben az időszakban lelki tusakodása van, tehát lelki harcokat vív, akkor hozzátesz, hogy érettetek. Érettetek. A gyülekezetekért, akiket nekem adott az Úr, vagy akikhez oda vezetett az Isten, és akiknek hirdetettem az igét. És elmondhatom azt, hogy én nekem is vannak lelki tusakodásaim, érettetek, kedves testvéreim. A Vekerei gyülekezetért 20 éven keresztül nagyon sok lelki tusakodásom volt. Itt tulajdonképpen erről van szó, és majd meglátjuk, hogy ez valamennyiünk számára egy ismert jelenség lehetséges. Pál apostolnak azonban ez a tusakodása nem olyan volt, mint egy egyszerű lelki pásztoré, vagy hogy a testvérek majd látjuk, hogy a gyülekezetért aggódnak esetleg, és a lelkük emiatt kicsit nyugtalan, hanem Pál apostolnak a gyülekezetekért való tusakodása egyszeri, és csak az övé volt, csak az apostoloké volt. Tehát ez olyan tusakodás, ami csak az első században valósult meg. Tudnélik, akkor jöttek létre a gyülekezetek. A kereszténység akkor alakult. Jézus Krisztus elmondta az evangéliumát, megszerezte az üdvösséget, utána pedig létrehozta az egyházat. Attól kezdve az egyház már él, de ez, hogy létrejött az egyház, az nem ment szenvedés nélkül. Láthatjuk, hogy az első vértanúk hogyan áldozták az életüket az evangéliumért. A Pál apostolnak a lelki szenvedése, az kicsit a Krisztusnak a szenvedéséhez hasonlított, ezért mondja, majd otthon megnézhetjük az első részben, hogy az érettetek való szenvedéseimről írok, hogy a magam részéről betöltsem, ami híja van a Krisztus szenvedésének, az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Vagyis Pál apostolnak azért voltak olyan különleges lelki gyötrelmei, mert most alakul a gyülekezet, most jön létre az egyház, és ez meg nem megy szenvedés nélkül. Majd mindjárt meglátjuk, hogy miért. És azt mondja, hogy a Krisztus szenvedéseit akarja betölteni. Ez nem azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését meg kell ismételni. Mert ő egyszer szenvedett, és ezzel az egyetlen halálával, szenvedésével megszerezte az üdvösséget. A Krisztus szenvedését nem kell kiegészíteni, az tökéletes, helyettem meghalt, én is meghaltam a bűnnek. Helyettem kifizett az adósságot, nekem már nem kell kifizetnem az Istennek az adósságot. Helyettem elszenvedte a kározat büntetését, valóban szenvedett, nekem már nem kell szenvednem a kározatban. Ez tökéletes, ezt nem szabad kiegészíteni, nem is kell. Nem szabad megismételni, ez elégséges. De mégis azt mondja, hogy a Krisztus szenvedéseiben való részesülést neki teljességre kell vinni. Ez azt jelenti, hogy most az egyháznak létre kell jönni, az egyház születésével kapcsolatban. Olyan ez, mint a születés, az nem megy fájdalom nélkül. És az, hogy az egyház létrejött, hogy született, ez nem ment fájdalom nélkül. Látjuk, hogy voltak mártírok. Az István Vértot megkövezték, a Jakabot lefejezték, Pál apostolt sokszor megkövezték, megkorbácsolták. Ez mind az egyház születéséhez tartozott. Az Ézsaiás könyvében azt olvasom a 66. részben, hogy a 9. versben, amikor Isten azt mondja, hogy én csak megindítsam, és ne vigyem véghez a szülést, így szól az Úr. Tehát Isten beindította az egyház szülését, és létrejött az egyház. És az apostolok pedig ott voltak a porondon, őket ütötték, verték, megkínozták, Pál apostol leírja az ő szenvedéseit. És ezekben, és amikor a gyülekezetet alapította, és értetlen emberekkel találkozott, és látta, hogy nincsen lelki rend, akkor ő neki nagyon sok fájdalma volt. Ezek a szenvedések azok, amikről beszélt. Sőt, mivel ő kapta Istentől azt a különleges, sok-sok kijelentést, amire felépül az egyház, itt a Pál apostolnak a levelei, amik itt vannak az Új Szövetségben, ezeket Isten adta, ezért az ördög mindent megtett, hogy ő neki nehezebb legyen a dolga. Ezért mondja Pál apostol, hogy az ördög, a sátán angyala egy tövist adott belé, hogy kínozza, hogy gyötörje. Mert az ördögnek nem tetszett, hogy létrejön ez a csodálatos Biblia, és hogy ebben van a Pál apostolnak a 13 leveles, sőt a zsidókhoz írt levél is, amit szerintem szintén ő írt, és közben Pál apostol valóban lelki tusákat vívott az egyházért. Így érthető ez az egyetlen vers, amit így mond ma az ige, amit otthon elolvashatunk a mai kijelölt szakaszban. Akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek. Ezt jelenti, ezt szerettem volna megmagyarázni a testvéreknek. Tehát hallottunk tusakodásról, lelki tusakodásról, hogy általában az Isten lelke által való tusakodásról és a másokért való tusakodásról. Ismerjük ezt? Az általában levő belső nyugtalanságot ismerjük valamennyien. Ismerjük azt, hogy Isten lelke már bennünket megérint, és ilyen hívő belső tusakodás van bennünk, hogy megértsünk egy igét, hogy valóban szeret az Isten, vagy nem szeret az Isten. Tetszik neki a mi útunk, vagy nem tetszik a mi útunk. Megvannak-e bocsátva a bűneink, vagy nincsenek. Ezek belső lelki tusakodások már. Tehát ez nem csak az, hogy az egyik gondolat vádol, másik felment, mert ilyet a pogányok is tesznek, hogy a gondolatai kölcsönösen felmentik, vagy vádolják egymást. Ez nem kell kereszténynek lenni. De hogyha valaki, már Isten lelke által gondolkozik, az ember lelke, az Isten lelke által való problémákat elemezget, akkor bizony Isten elé állunk, hogy van nekem bűnbocsánatom, van nekem örök életem. Ha visszajön az adventi Úr, akkor jobb kezére állít, vagy bal kezére állít engemet. Azt mondja, hogy gyertek, én atyám áldottai, vagy azt mondja, hogy távozzatok tőlem. Ezek a lelki tusák, ezek érvényesek ránk is, remélem. És a harmadikat is ismerjük, hogy a másokért való tusakodást. Tehát, hogy tudunk-e imádkozni másokért. Hogy a családban van valaki, aki nem hajlandó eljönni a templomba. Annyira szeretném, hogy eljönne. Csak eljönne, mert a hit hallásból van, meghallaná, és akkor hát, ha közben valami megmozdulna ott belül az ő lelki világában. És még mindig nem jön el. Sőt, olyan megjegyzéseket tesz. Itt van ez a szent fazék. Már megint megy a templomba, vagy hogy Bibliórán mondta valaki, hogy a szent fazék, és még kormos a füle is. Tehát, hogy nem vagytok olyan menthetetlenek, meg fedhetetlenek. Tehát És még mindig nem jön el. És megint együtt lenne a család. Na, együtt lenne a család a gyülekezetben. Nincs szebb, hogy férj, feleség, gyermekek együtt jönnek a templomba, és ezért imádkozunk. És már mióta imádkozunk? Lelki tusakodás. Érettetek. Az apostol ezt mondja. Tehát a Kolossi levél második fejezetében ezt az egy verset elemezgetem csak most még mindig, hogy milyen lelki tusakodása van. Érettetek. Érettetek. Hogy mások is hitre jussanak. De Pál apostol itt az érettetek szón a gyülekezetet érti. És hogy van-e nekünk ilyen lelki tusakodásunk a gyülekezetünkért. Hogy mindent megteszünk azért, hogy nekünk legyen egy jó kis gyülekezetünk. Hogy mi mindent megtegyünk azért, hogy itt legyen gyülekezetünk, és valóban szóljon az ige. Hogy imádkozom a lelki pásztorért, az igéért. Hogy az Isten áldása elérhető legyen. Legyen egy hely, ahova eljövök, és ott az Isten megáld engem. És egy kis csendes oázis az én lelkem számára. Hogy imádkozom ezért, hogy milyen nagy dolog, Uram, hogy van egy gyülekezet, ahol zeng a te igéd, hogy ide gyermekeket hozhatok, hogy az én gyermekeimet elhozom, hogy én szeretném, hogy a gyermekeim itt legyenek, és hogy a gyerek Isten tiszteletre járjanak, és kiskortól kezdve vállalom ezt, hogy meghozom az áldozatot, hogy a gyerekeim itt legyenek, hogy majd amikor eljön itt idő, akkor tudjanak ők is konfirmálni, és ők is azt az utat járják, ami az üdvösség útja, és ez kiskorba kezdődik el. Van-e lelki tusakodásunk, érettetek a gyülekezetért, hogy legyen itt gyülekezeti élet, ahol a gyászolók vigasztalást kapnak. Ha eljövök az én szomorúságom, és Isten az, aki megvigasztal engem. El tudom képzelni, hogy az első, második, harmadik Isten tisztelet után, még a temetés után nincs olyan vigasztalás az embernek. De hogy visszagondolunk, hogy azért Isten megvigasztalt, most már eltelt egy kis idő. Hát nem az ő igéje vigasztalt meg. Nem az ő szent lelke adott nekem megnyugvást. De bizony az. Ezért azt mondja, hogy vigasztalásotok legyen. Ezt olvassuk a mai részben. És hogy van-e nekünk egy ilyen lelki tusakodásunk, Isten előtt van lelki gondolkozásunk, érettetek a gyülekezetért, hogy legyen itt egy lelki közösség, ahova én is tartozom. Hogy én mindent megteszek azért, hogy ez a gyülekezet legyen. Legyen nekünk gyülekezetünk. Hogy mindent megteszek az anyagiakban, a szolgálatokban is megteszek mindent, és vállalom a szolgálatot, és ezért vállalom a takarítás szolgálatát, az anyagi szolgálatot, és ahol tudok segítek, a kertben való munkálkodás, hogy itt legyen gyülekezet, de ez nem egy lelki tusakodás nélkül. Megvan-e ez bennünk? És akkor jó, hogyha ebben a lelki belső tusakodásban, hogy ezt a szót használja az apostol, megnyugvásra jutunk. Ez a második gondolat. Tehát egy adventi tusakodás, egy adventi időszakban elénk kerül ez a lelki aktivitás, ami oda kerül, hogy jusson, hogy az ember lelki meggyőződésre jusson. Tudnék, azt mondja az apostol, és ez a második gondolat, otthon ezt mind leellenőrizhetjük, hiszen a Bibliánkban benne van, hogy vigasztalást vegyen a ti szívetek, egybe kötetvén a szeretetben, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. És itt álljunk meg, kicsit nehéz, lehet, hogy előbb elröpülnek a szavak a fülünk mellett, de újra elolvasom, hogy eljussunk az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. Azért a Bibliát érdemes olvasni, mert olyan szókapcsolatok vannak benne, és olyan szavak, amik érdemes megállni, mert ez egy nagyon-nagyon sokat jelentő mondatrész, az értelem meggyőződésének teljes gazdagsága. Vagyis egy belső lelki meggyőződésre jutottam. És ennek a teljes gazdagságához. Tehát egy teljes belső meggyőződésre jutottam, tehát ebben a lelki tusakodásban egy nyugvó pontra kerültem. Végre megnyugodott az én lelkem, és ez biztos, hogy így van, mert Isten szent lelk engem meggyőzött, és ebben a lelki gondolkozásban elvezetett valóval, elmondom, az értelmem meggyőződésének teljes gazdagságával hiszem és vallom. Eljutottam oda, ahol megnyugodott a lelkem. Ez csak úgy történik, hogy miközben a lelkünk Isten előtt szövegeti a gondolatait, és Isten előtt vergődik, vagy már hálát ad valamiért, vagy valamit felfog, közben Isten lelke bennünket meggyőz. Az értelmünket. A szívünket is formálja, alakítgatja, akaratunkat is itt oda hajlítgatja jó irányba, de az értelmünket is meggyőzi. De meggyőz. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy meggyőz. Tehát nem úgy leszünk keresztények, hogy kikapcsolja az értelmünket. Ez egy óriási tévedés azt mondani, hogy úgy lesz valaki keresztjén, hogy az engedetlen értelmét az Isten elaltatja, aztán reggel majd fölébred és másképp fog gondolkozni. Ez egy olyan kolosszális tévedés, fantasztikus tévedés, ez egy alapvető tévedés, hogy az értelmet ki kell kapcsolni, és Isten úgy fog bennünket vagy megváltoztatni, hogy az eszünket egy pillanatig, hogy elködösíti, elaltatja, vagy extázisba helyezi. Az értelmet nem kikapcsolja az Isten, és nem úgy változtatja meg, hanem meggyőz. Mert Istennek vannak gondolatai, Istennek vannak érvei, és Istennek van bölcsessége. És ebben a részben olvassuk azt, hogy az ő benne van az Isten bölcsességének minden kincse elrejtve. Vagyis Jézus Krisztusban, az ő igéjében, a Szentírásban, a kijelentésben, amit Isten odaadott, akár Pál apostolnak is, ebbe van benne az a bölcsesség, ami az embert térdre kényszeríti, ami rávezeti arra, amit keresett, és meggyőzi, és elvezeti ez minden igazságra. De nála nincs bölcsebb. Nála nincs nagyobb bölcsesség, és eljutunk oda, hogy ő szólt, és hallgatunk. Amikor letesszük az okoskodásunk minden fegyverét, Uram, igazad van. Való ilyet olvastam a Jób könyvében. Jób egy olyan ember volt, hogy azt olvassuk, amikor a kapuk elé kivonultak a vének, és ő is, ott volt a tanácskozás helye, akkor ő szólt, utána már senki nem szólt. Ez mondjuk a barátaira nem vonatkozott, mert ők egész könyvben keresztül vitatkoztak vele, de amikor kiment ide a nagy tanácshoz, és megszólalt, olyan bölcs tanácsot tudott adni, ami azt mondták, hogy erre nem tudjuk mit mondani. Ez ült, ez igaz. Mert az Isten bölcsességét mondta, és ők épp olyan lelki állapotban voltak, hogy ezt elfogadták. És eljutottak az értelem meggyőzésének teljes gazdagságához. De nem úgy, hogy elkábított őket az Úr, vagy hipnotizálta, vagy valami különleges, transzcendens élménybe kikapcsolta a tudatukat, hanem jött egy olyan logika, olyan érv az Isten bölcsessége, ami magasabb, ami több, ami erősebb, ami meggyőző. És ez az Isten szent lelkének a munkája. Jézus, amikor azt mondja, hogy eljön majd a Szentlélek, akkor azt mondja, eljön a Szentlélek, és megfeddi a világot bűn, igazság, ítélet tekintetében. A megfedés görög szó, az elenkein, az nem megfedés kifejezetten csupán, hanem meggyőzi. Isten lelkének van egy ilyen munkája, hogy belül meggyőzi az embert. Mert ez egy óriási hadszintér az embernek a gondolkozása. Tele vagyunk érvekkel, és védjük magunkat. A legjobb ügyvédünk önmagunknak, mi magunk vagyunk. És amikor a bűről van szó, meg a hitetlenségről van szó, meg hogy most elismerni, hogy tényleg csak az Isten segíthet, és senki más, akkor annyi érvünk van, és olyan sok próbálkozásunk van már, annyi kifogásunk van, Isten lelke meg újrakezdés, megint mondja, és közben az eseményeket irányítja az életünkben, sokszor zsákutcába vezet, és akkor egyszer csak megvilágosodik az, amit már régen hallottunk. Gyerek Isten tisztelettől kezdve bennünk van egy ige, az Isten gondolkozása és logikája, ami erősebb, mint a mi logikánk. És eljutunk az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. És a lelki tusa ide vezethet, és az adventi időszak éppen erre nagyon jó. És ez már az harmadikhoz kapcsolódik, az adventi praxishoz, hogy ez gyakorlatban is hogy valósul meg. Csak egy példát, két példát hozok, egyik a Pál apostolnak az útja Rómába. Amikor Pál apostol megy vagy Jeruzsálembe, aztán utána Rómába. Mert előbb Jeruzsálembe kellett menni, és aztán utána mehetett csak Rómába. Amikor megy Jeruzsálembe, akkor mindenki tudja, hogy őt el fogják fogni. Amikor megy Jeruzsálembe, akkor mindenki tudja, hogy ez az út a mártíromsághoz vezet, ami Rómában be is teljesedett később. Megy Jeruzsálembe, és a hívők aggodalmakkal veszik körül. Hogyha olvassuk az apostolok cselekedetét, láthatjuk, hogy még előáll egy prófét, az Agabusz, és vesz egy derékszíjat, vagy egy övet, és megköti az apostolnak a kezét, és azt mondja, hogy az az ember, akit így megkötöztek, az fogságba kerül, és mártíromság vár rá. És akkor sírnak, és mondja, ne menjél, ne menjél oda. Egyik ezt mondja, másik azt mondja. Jön a próféta, az Agabusz, a jelképes, szimbolikus cselekedet, és mindenki valamit mondana, Agabusznak voltak lányai, akik szintén proféciákat mondtak, és egyszer csak eljutnak oda, hogy miután Pál apostol mondja, hogy én megkötöztetném, meghalni, és kész vagyok az én uramért, hogy a gyülekezet azt mondja, legyen meg az Úr akarata. Értjük a lelki tusakodás, az értelmünk sokféle válasza, akkor sokféle megoldást keresünk, meg kínál az élet, meg a hív emberek is mondanak mindenféle tanácsokat, és nem mindig jót. És végül az ember azt mondja, hogy legyen meg az Úr akarata. És a mi életünk is ilyen. Hogy a lelki tusakodás ide kell, hogy elvezesse, hogy legyen meg az Úr akarata. Az Úr akarata az, hogy az övé legyél. Hogy az övé legyek, hogy hozzátartozok, hogy higgyek benne, hogy üdvösségem legyen. Hogy legyen meg az Úr akarata. Amikor ebben megnyugodtak, azt mondta, hogy a gyülekezet, legyen meg az Úr akarata, és ebben megnyugodtak, mert jó az Úr, mert ha nem is látjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok, és talán rémületesek is, szeret az Úr, és ismer bennünket az Úr, és kézen fog bennünket az Úr, és majd mindent jóra fordít, mert azoknak, akik az Isten szeretik, minden javukra van. Amikor a gondolataik megnyugodnak. Mert különben a gondolataink olyanok, mint a mékas. Vagy mint a vadméhek, ott kerengenek és rettentenek. Talán 3 évvel ezelőtt kimentem itt a templom kertbe, és különleges látványban volt részem a ringlófának a tetején. Igen, magas a ringlófám, amit ültettem. A ringlófának a tetején, mint egy szőrös zsák lett volna. Nagy volt. 40-50 centis zsák volt. Fönn a fának a tetején. És nem tudtam, hogy mi az, és közelebb megyek, és látom, hogy ez nem egy masszív zsák, hanem mozog. De nem jobbra-balra leng, hanem belül mozog. És közelebb mentem, látom, tele volt vadméhekkel. És annyira sűrűn voltak egymás, hogy egy olyan alakzatot formáltak, mint egy zsák lett volna. Egy napon keresztül néztem, hogy most hogyan tudom őket eltávolítani, hogy kifüstöljem őket, vagy lepermetezem őket, vagy... de nem merek a közelébe sem menni. Sok elképesztő ötletem volt, amit végül aztán nem valósítottam meg, mert mondtam a fiamnak, gyere már egyik fiamnak, nézzük meg, hogy mit tudnánk csinálni, és másnap reggel kivitelni. Nem voltak ott. Úgy, ahogy voltak, átmentek a szomszédhoz, valamelyik szomszédhoz. De eddig ilyen volt, mint az én gondolatom is. Mindenféle mozgás és izgalom és veszély, és nem tudom, mi lesz az, ilyen az embernek a gondolkozása. A lelki tusakodásunk is sokszor ilyen, hogy is mi lesz, hogy alakul az életünk. És utána Isten elveszi. Ha letesszük, ha segítséget kérjük, hogy a szabadítását átéljük, akkor Isten elveszi. Elmegy. Elment. Nincs itt tovább. Megnyugszik az embernek a lelke. Ó, bárcsak Isten ezt odaadná mi nekünk. Most az adventi időszakban adjon nekünk egy előtte való lelki életet, lelki gondolkozást, a lelki tusakodást, egy lelki meggyőződést, és el tudjuk mondani majd, eljutottunk az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. Amen. A megkezdett énekünk, a 304. énekünk 8. versét énekeljük. A 8. vers így kezdődik. Bennem az Úr temploma, általad készüljön, veszten a bűnnek nyoma, lelked újjászüljön. Bennem az Úr templom, szépen rímel, világon, Dágon, és egy kis biblia ismeret, hogy ki volt Dágon, egy filiszteus bávány, aki ott tornyosult, az emberek szemben láttára benne a templomban, de szépen ledölt. Ez is egy ilyen magaslat volt, amit Isten ledöntött. Imádkozzunk. Úrunk, az emberek azt nézik, ami a szem előtt van, te pedig azt vizsgálod, ami a szívben van. Jó is, hogy nem látják az emberek, hogy mi van bennünk. Vannak nekünk titkaink, van nekünk belső lelki világunk, ami a miénk. És jó, Úrunk, hogy te ismered a mi lelkünket, nem tudunk semmit elrejteni előled. Noha volt talán ilyen balgatok próbálkozásunk, de most már látjuk, hogy te úgyis mindent tudsz, és mindent látsz, és ismersz, hiszen te alkottad a mi lelkünket, és te tudod, hogy milyenek vagyunk, és azt is látod, hogy nem úgy működik az egész, mint hogy kellene. Hogy a bűnkövetkeztében elromlott sok minden ott belül, és most el kell jutnunk oda, hogy végül semmi nem marad, csak egyes egyedül a te segítséged. Köszönjük, Urunk, hogyha van már lelki gondolkozásunk, hogy a lelki dolgokkal is foglalkozunk, hogy nem csak a világ dolgai foglalkoztatnak bennünket, hanem a lelkünk üdvössége, az igének a gondolkozása is eljutott hozzánk. És köszönjük, hogy a te szent lelked ezt inkább erősíti, miközben a Bibliát olvassuk, egy gyülekezetbe tartozunk. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket foglalkoztatnak ezek a dolgok, és azt is köszönjük, hogy már másokért is égünk, és aggódunk, és szeretnék, hogy mások is együtt legyenek a te igét hatása alatt. És köszönjük, hogy ezekből jó jön ki, amikor a te lelked meggyőz bennünket, és elvezet az igazságra. Tárd fel, Urunk, a te lelkeddel, a kijelentés lelkével ezeket az elrejtett dolgokat, hiszen mindennek a bölcsességnek a titka az te benned van elrejtve, Urunk Jézus Krisztus, hogy eljussunk a bölcsesség forrásához, te hozzád magadhoz. Nincs bölcsebb, mint te, Urunk, a te gondolataidnál nincsenek jobbak, és te többet látsz, és mindent látsz, és előre látsz mindent, és tudod, hogy mi miért történik, és mit hogyan alakítasz és formálsz a tieid életébe, csak hogy a tieid legyünk, és el tudjunk odajutni, hogy legyen meg az Úr akaratja. Köszönjük, hogy így ledülhetnek ezek a dágonok, ezek a báványok, ezek a saját elképzeléseink, és te uralmat vehetsz a mi gondolkozásunkban, és így valóban az értelem meggyőződésének a teljes gazdagságra juthatunk el, hogy nem olyanok leszünk, mint a tenger habja, amit ide-oda fúj a szél, hanem egy belső bizonyosság, egy belső meggyőződés, amit te tudsz adni mi nekünk, ígéd és lelked által. És add ezt többeknek, és a szeretteinknek, és a gyülekezetünknek, és így formálj bennünket a te népeddé. Egyre inkább és inkább most az adventi időszakban is. Mindezt kérjük, édes atyánk, a lelked által valósítsd meg bennünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Mi már készültünk sokat az adventre, így az asszony testvérek összegyülekeztek, 7-8-an adventi koszorúkat készítettek, díszeket a templom bejáratára, itt az urasztalára, a templomba is. Úgyhogy látjuk az adventi praxist. Egy testvérünk a templom bejáratánál a vájukba szép virágokat helyezett, és még sok minden vár ránk, hiszen a lombeltakarítást még meg kell szervezni, majd gondolkod biztos megszervezi, hogy csak még ezt össze kell jönni, mert a lombok egy kupacban vannak rakva, azokat majd ki kell vinni, tehát igazán sok munka vár ránk az adventi időszakban. És most a gyermekeink len foglalkoznak, és a kézműves dolgokkal, és mindegyiknek adventi jellege van. Így készülnek ők a karácsonyi ünnepségünkre is, amit majd 23-án fogunk, tehát szombaton fogunk tartani. Tehát az adventi, negyedik adventi vasárnap előtti szombaton. Hiszen most 24-én lesz a negyedik vasárnap. Az előtti szombaton lesz majd délután a mi karácsonyunk, karácsony ünneplésünk, amikor a gyermekek szerepelnek és szolgálnak közöttünk. Ilyen adventi jellege volt azért a tegnap délutáni énekkari hangversenynek is, amikor egy nemzetközileg is ismert énekkar, Vincefi Adrián énekkara énekelt itt a templomunkban, ennek is volt adventi vonatkozása. De a ma délután 5-kor tartandó organa hangversenyünknek is, amikor is hirdetem, hogy a mi kántorunk, organistánk, Kocsis Anna testvérünk organa koncertet ad. Ma délután 5 órakor, és szeretettel hívunk mindenkit. Délután 5 órakor egy organa hangversenyt hallgatunk, a műsor már a kijáratnál átvehető. Hívjunk másokat is. Már csütörtöktől kezdve fűtünk a templomukban, úgyhogy elviselhető lesz, azért kabátba jövünk nyilvánvaló. És ez a szép adventi hangversenyünk még szebbé teszi az advent indulását. Kedden megtartjuk a dolgozók biblióráját, és szeretettel várjuk a testvéreket. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének a 8. részét vesszük továbbra is, ezzel foglalkozunk. Csütörtökön 5 órakor pedig a bibliórát tartjuk meg. Hirdetem az iratterjesztést. Az iratterjesztésben bibliolvasó vezérfonalat vihetünk magunkkal. Ezt különösen javaslom a testvéreknek. Tavaly körülbelül 60-at vittek el. Ez azt jelenti, hogy 60-an együtt olvassuk az ígét, tehát együtt készülünk a vasárnapi igehirdetésre is. Legalábbis mostanáig így volt, hogy mindig annak alapján hirdettem az ígét. A csütörtöki bibliórán is ezzel foglalkozunk, ezzel egy nagy közösségnek vagyunk a tagjai. Isten így tud bennünket egy közösségét formálni. A családi naptárt lehet vásárolni az iratterjesztésben, ahol a család különböző tagjai beírhatják a programjukat egymás mellé, és így ezt kifüggeszthetik. Meg egyéb hitépítő irodalom vásárolható. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett énekünknek az utolsó versét. A kedves szülők pedig majd az Isten tisztelet után, miután elköszöntük egymástól, menjenek le a gyermekekhez a termekbe, és ott kapcsolódjanak be ebbe a szép foglalkozásba, az adventi gyermekfoglalkozásba. A 404. dicséretünk 9. versét énekeljük, majd a himnuszt is. A 9. vers így kezdődik: tégy szívedre pecsétül, bélyegül karodra, így lelked erejétől élek csak számodra.